Azok a szent igék, amelyeknek alapján Isten szent lelke segítségével közöttetek az ő üzenetét kívánom hirdetni. Megírva találhatóak a Lukács írása szerint való szent evangélium 24. részének a 46. verstől a rész végéig terjedő szakaszában. Tehát a Lukács írása szerint való szent evangélium 24. részének a 46. versétől olvasom az igéket. És azt mondta, mármint Jézus, így van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnapon feltámadnia a halottak közül. És hogy az ő nevében a megtérésnek és bűnbocsánatnak evangéliumát kell hirdetni minden nép között, kezdve Jeruzsálemen. Ti vagytok ezeknek a tanúi, és íme elküldöm rátok azt, akit az én atyám ígért nektek. Ti pedig maradjatok a városban, míg erőt nem kaptok felülről. Azután elvezette őket Betániáig, felemelte kezét és megáldotta őket. Miközben áldotta őket, elvált tőlük, és felment a mennybe. Azok leborulva imádták őt, azután visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe. Állandóan a templomban voltak, és dicsérték az Istent. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, Lukács evangéliuma nagyon különös egy evangélium, legalábbis az én számomra, és gondolom, hogy többen így vagyunk ezzel, hiszen egy olyan alaposan átgondolt és nagyon igényesen kidolgozott írás, ami az Új Szövetség írásai közül is, legalábbis az evangéliumok közül ritka. Egy francia kritikus, nem tudom igaz-e, amit állítanak róla, de ő azt írta valahol, hogy a legszebb könyv a Bibliában a Lukács evangéliuma, és ezt azzal indokolta azért, mert az eleje imádsággal kezdődik, és a vége is imádsággal zárul. Valóban különös egy könyv. Nem kezdi nemzetségi táblázatokkal, nem kezdi történelmi bevezetésekkel, de azt sem teszi, hogy egyből a lényegre térne, hanem egy nagyon szép leírást ad arról, hogy Zakariás az akkor szolgálatot tévő pap. A szolgálata közben megjelenik egy angyal, és közli vele, hogy meghallgattattak az ő imádságai, hogy gyermeket szeretnének. Gyermeket szeretnének időskoruk ellenére, amire természetesen egy meglehetősen időskorban lévő ember kissé furcsán válaszol. Furcsán válaszol, mert nem tudja elhinni, nem tudja elfogadni, talán még akkor sem, hogyha egy angyal jelenti ki neki. És ezért kapta azt a büntetést, hogy a gyermek születéséig nem fog tudni beszélni. De ami nagyon meglepő dolog, hogy mindaddig, amíg ez történik, bent a templomba, történik az oltárnál, addig azt írja a Lukács evangéliumának az írója, hogy kint, tehát a templom külső részében a gyülekezet imádkozott. És ez a csodálatos benne, amikor a gyülekezet imádkozik, amikor nem egy ember imádkozik, hanem szinte közösen tudják ezeket az imákat mondani. És nem csak, hogy tudják mondani, hanem valóban olyan hittel kérik, amilyen hit bizony ritkaság számba megy. De miért volt érdekes ez a Zakariás történet? Miért gondoltam és éreztem úgy, hogy ezt feltétlenül el kell mondani, hiszen Jézus életének egy nagyon fontos személye volt az a gyermek, akinek az ígérete az angyal szájából elhangzott. Ugyanis ez a gyermek közel 30 esztendő múlva volt keresztelő János, Jézus útjának az előkészítője, az egyengetője, sőt, ő keresztelte meg Jézust is. De talán úgy hiszem, hogy ebből a történetből valamit most már azért ki kellene hagyni, hiszen ha mindezt végig mondanám, mindezt végig gondolnánk, végig futnánk ezen az evangéliumon úgy, hogy a végére eljussunk a mennybe menetelik, akkor meglehetősen szokatlanul hosszúra nyúlna ez az Isten tisztelet. Jézus, amikor az ige tanúsága szerint, amit fel is olvastam, amikor tanítványaival kiment arra a helyre, ahol majd a mennybe megy, ahonnan felemeltetik a mennybe, ott egy nagyon-nagyon fontos, és mondhatni azt, hogy nagyon nagy súllyal bíró utasítást is adott a tanítványainak. És ez az utasítás az volt, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Ugye keresztelő János készítette az utat, Jézus pedig utasítást adott a tanítványoknak, hogy tegyék tanítványokká a népeket. Így talán egyszerűnek tűnik ez a kifejezés, illetve ez a gondolat, ez az utasítás. Egyszerű volna talán azért is, mert lehetne azt mondani, hogy tulajdonképpen nem olyan borzasztó nagy feladat lehet ez, hogy elmegyek valakihez, vagy összehívok egy néhány barátot, vagy ismerőst, vagy akár ismeretlent, és elkezdenék neki beszélni arról, hogy ez a Jézus miért jött, mit tett, és hogy tulajdonképpen én arra szeretném őt ugye kérni, hogy ő is álljon be az új tanítványok sorába. Én úgy hiszem, hogy sokan tudjuk azt, hogy ez nem is olyan egyszerű feladat. És nem csak a mai időnkben nem egyszerű feladat, hanem már a kezdetektől fogva sem volt az. A tanítványok nem kezdhettek hozzá rögtön a mennybe menetel után, amikor ezt az utasítást ők kapták. Nem kezdhettek hozzá, hogy Jézus tanításait elkezdjék hirdetni, hanem várni kellett nekik valamire. Várni kellett nekik arra, ami majd pünköstkor teljesedett be, hogy Istennek a szent lelke megerősítse őket, leszálljon hozzájuk, és erőt, készséget, képességet adjon arra, hogy bizonyságot tegyenek arról, hogy Jézus valóban az Isten fia, és valóban ő a megváltó. Nem teljesíthették azonnal. Várniuk kellett, imádkozniuk kellett, ahogy olvastam is a Lukács evangélium végéről. Imádkozniuk kellett, hogy készek legyenek Isten lelkének, a Szentléleknek a fogadására. Mert Szentlélek nélkül lehetetlen Jézusról bizonyságot tenni. Lehetetlen Jézusról úgy beszélni, mint megváltó, Úgy lehet beszélni Szentlélek nélkül is, hogy Jézus egy történelmi személy volt, ahogy általában szoktak beszélni róla. Lehet azt is mondani, hogy nagy ember volt, és lehet sajnálkozni fölötte, hogy megfeszítették, és lehet kételkedni, hogy feltámadt. Abban meg végképp, hogy felment a mennybe. Igen, testvéreim, nem egyszerű dolog ez. A Szentlélek ereje nélkül nem lehet Isten igényéről beszélni. Megpróbálni lehet, de tulajdonképpen mindazt elmondani, amit Isten el akar velünk mondatni, amit a tudomásunkra akar hozatni, akár egy igehirdetésben, akár egy bibliaolvasásban, vagy bármilyen alkalmon, ahhoz a Szentléleknek az ereje kell. És ezek a tanítványok, amik nem kapták meg a Szentlélek ajándékát, hiába tudták, hogy fogják kapni, tudták, hogy Jézus be fogja teljesíteni az ő ígéretét, bezárkóztak és féltek. És amikor megtörtént a csoda, amikor eljött a pünkösd ünnepe és kitöltetett a Szentlélek, akkor megerősödtek. Akkor tudtak szólni mindarról, amit átéltek, amit láttak, amit megéltek, ami velük is történt. Tudtak bizonyságot tenni Jézusról, mint megváltóról. Nem mint valami csodálatos emberről, hanem mint az Isten fiáról, aki a földre jött közénk, közéjük, aki a mi szabadítunk és megváltunk. De az ő bizonyságtételeik sem voltak egyszerűek, nem voltak könnyűek, mert őket is volt, aki részegnek nézte, volt, aki bolondnak nézte, igen, mert hiszen a Krisztustól való beszéd valóban bolondság, ahogy Pál apostol is írja azoknak, akik elvesznek, de nekünk is megtartatunk Istennek eleje. És ők ezt az Istennek az erejét hirdették, ezt terjesztették. És így jöhetett létre tulajdonképpen a gyülekezet, az első igazi gyülekezet a Szentlélek munkája nyomán. Most itt felvetődik az a kérdés, hogy akkor mai emberek, mi hogy tudjuk mind ezt megoldani? Olyan sokszor hallunk arról, hogy beszélnek a megtérésről, beszélnek különféle megtapasztalásokról, de arról nagyon kevés esik, vagy talán nem is nagyon esik szó, csak úgy érintőlegesen, hogy az, hogy valaki elhiszi, hogy Jézus a megváltó, hogy Jézus a mennybe ment, az még nem vezet az üdvösségre. Sem az a tudás, sem az az elhívés. De mi kell akkor hozzá? Mit kell akkor cselekedni? Mit tegyünk akkor? Mert hiszen, akik csak úgy Jézusról beszélnek, akár gyülekezeti tagok legyenek is, akár közelállók, akár távoliak, valahogy nem olyan meggyőzően hat. Nem egészen világos, hogy miről is van szó. Térjünk egy pillanatra csak vissza a tanítványokhoz. Amíg nem kapták meg a Szentlélek ajándékát, tehát amíg nem jött el a pünkösd, addig tudtak bizonyságot tenni. Nem tudtak bizonyságot tenni, de imádkozni tudtak. Tudtak és várták a megígért ajándékot. Így vagyunk ezzel mi is. Nekünk is sokszor azt mondják, hogy meg kellene térni. Sokszor azt mondják, hogy újjá kellene születni. Azt mondják, hogy a Szentlélek ajándékában kell részesülni. Tulajdonképpen, hogy van ez? Hogy is van az, hogy újjászületésről beszélünk, és sokszor nem is tudjuk, hogy mi az? Mert egészen bizonyos vagyok benne, ugyanis Sokszor volt lehetőségem több olyan emberrel beszélni, akik hűséges templomba járók voltak, de hogy mi az újjászületés, arról nem tudtak mondani semmit sem. De hát tulajdonképpen miért van szükség, vagy mi a különbség akkor az újjászületés és a megtérés között? Mert különbség van, meg van ugyanolyan összefüggés is. Mert egyik a másik nélkül nem megy. Mert aki nem született újjá, ezt Isten igéje is mondja, aki nem született újjá, az nem tud valóban Isten igéje szerint élni. Az nem tudja betölteni mindazokat a feladatokat, amiket az Úr rábízott. Gondoljunk csak, az egyik nagyon lényeges, és mondhatni úgy, hogy vezető apostolra, Péterre. A mennybe menetel előtt, ugye a feltámadás után, egy megadott helyzetben egész biztosan, vagy bizonyos vagyok benne, hogy a testvérek olvasták már ezeket az igéket. Oda ment hozzá Jézus, ez a János evangélium a végén van, és felteszi neki a kérdést, szeretsz-e engem? És Péter válaszol, hogy igen, szeretlek. És mindez megismétlődik háromszor. De tulajdonképpen mit is kérdezett Jézus? Mert általában erről nem szoktunk tudni, vagy nem szoktunk beszélni, hogy itt kétféle szeretetről van szó ebben az igében. Amikor Jézus kérdez, ő akkor azzal a arról a szeretetről kérdezi, és azzal a szeretettel kérdezi, amire így is lehetne mondani, hogy az isteni szeretet. Azaz az érdek nélküli, befolyásolások és befolyások nélküli szeretet. És amivel Péter tudott válaszolni, az is egy más szó, egy másik szó, ami csak az egyszerű, ingatag emberek által ismert szeretetet jelenti. Nagyon sajnálom azt, hogy Bibliáinkban, legalábbis amikkel én találkoztam, még csak lábjegyzetben sem nagyon találunk olyan megjegyzést, hogy itt kétféle szó szerepel. Kétféle Jézus, tehát másképpen kérdez Jézus, és másképpen felel Péter. És harmadszorra hogy kérdez Jézus? Ugyanazzal a szeretettel, amivel Péter válaszolt neki. De figyelmeztette is valamire, hogy oda fogsz menni, ahova nem akarsz. És ez a Péter akkor tudhatta, hogy ő ezt meg fogja tudni tenni, vagy nem. Egész biztos, hogy tudta, hogy nem. Biztos volt benne, hogy hiába mondja Jézus, hogy ő oda fog menni, ahova nem akar, hogy őt is majd keresztre fogják talán feszíteni. Számára ez elfogadhatatlan volt. De mi történt a Szentlélek kiáradása után? Már Péter is az isteni szeretettel, azaz a feltételek nélküli szeretettel tudott szeretni és cselekedni, mert hiszen így tudott áldozattá válni, így tudott Jézus nyomdokába lépni, és így tudta ő is, ha nem is azt a kereszt halált, amit Jézus vállalt, de tudta, le tudta tenni az életét. Hát valahogy így néz ki ez az újjászületés is, hogy Szentlélek nélkül, a Szentlélek vétele nélkül nem lehetséges, és nincs igazi megtérés. Mert a megtérés tulajdonképpen ugye azt jelenti, hogy az eddigi irányomból én megfordulok, más irányt veszek, de akkor, amikor Isten szent lelke elszámoltat, akkor, amikor egy olyan helyzetbe kerül valaki, hogy kikerülhetetlen, mondhatni azt, hogy élet és halál közé kerül, mert nem tudja, hogy most mit is tegyen. Egyszerűen lehetetlen uralkodni az ő indulatain. Mert be kell látni, amit az Isten elé tesz, amit az Isten megmutat neki. Mint egy képet mutat az emberről, hogy ez vagy, de én át tudlak téged formálni, át tudlak téged alakítani. Természetesen ez nem ilyen egyszerű dolog, ahogy így ezt, talán még ha kissé bonyolultan is, de elmondtam. Nem ilyen egyszerű, mert ezért bizony meg kell az embernek is szenvedni, és meg kell küzdeni. Meg kell küzdeni önmagával, és amikor az Isten olyan helyzetbe hozza, olyan állapotba hozza, hogy szembesíti a bűneivel, szembesíti az egész múltjával, beleértve az akkori napot is, akkor bizony nehéz dolog, nagyon nehéz dolog kimondani, hogy igen, Uram, neked van igazad. Egyedül neked van igazad, és elfogadom mind azt, amit te ajánlsz, amit te adsz nekem cserébe. Azért, hogy letegyen az eddigi életemet. Igen, ez a kapcsolata az újjászületés és a megtérés között. Egyébként nagyon kevés, legalábbis az általam ismert irodalom, ahol erről lehet olvasni, de ha egyáltalán még kapható, én tudom ajánlani Ravasz Lászlónak a kis könyvét, amiben ő ezt nagyon szépen leírja emlékeim szerint. Leírja, hogy igen, megtérés újjászületés nélkül nincs. Elhatározások lehetnek, nagy fogadkozások is lehetnek, de teljesítési lehetőség az nincs, mert nincs meg az erő a háttérben. Na de miért mondtam mindezt el? Miért volt szükséges, hogy mindezekre ilyen talán túlzott részletességgel is lehet gondolják a testvérek, túlzott részletességgel is kitértem? Azért, mert valóban tanítvánnyá tenni, tehát a mennybe menő, vagy a mennybe ment Jézus parancsának eleget tenni, csak újjászületett, megtért hívő emberek tudnak tenni. És nekünk sem könnyű a helyzet. Nem könnyű, mert valóban sok a visszautasítás, sok a közöny. Sokszor talán még, ha nem is mondják ide, bolondnak néznek. Ez nem baj, mert nézzenek bennünket is a Krisztus bolondjának. És én azt mondom, hogy ennek örülni kell. De nekünk viszont teljesítenünk kell azt a feladatot, amit a mennybe ment, a mennybe menő Jézus a tanítványaira hagyott. Hiszen mi is tanítványai vagyunk. Mi már, hála az Úrnak, nem 12-en vagyunk, mi már sokan vagyunk. De hogy elegene annyira, vagy arra, ami az Isten célja, ezt nem tudom, és ezt nem is tudhatjuk. Ezért szükséges, hogy végezzük egyénileg is a bizonyságtételt, de hát ehhez az életünkkel is bizonyságot kell tenni, és ez viszont nagyon nehéz. Éppen a napokban olvastam egy megdöbbentő kis történetet, rövid kis cikk volt, interneten jelent meg, a valódiságáról nem tudok meggyőződni, de lehet, hogy többen találkoztak is ezzel a testvérek közül. Hogy egy távoli országban lévő fiatal asszonyt, aki gyermeket vár, azért, mert keresztény, azért, mert Krisztus követő, bebörtönözték, halálra ítélték, és a halálos ítéletet a gyermek megszületése után fogják rajta végrehajtani. Csak azért, mert a keresztény hitet, mert Jézus Krisztust nem volt hajlandó felcserélni másra, más idegen istenekre, Nem tudom, még egyszer mondom, hogy ez a hír valódi-e vagy nem, de minden esetre elgondolkoztató, és minden esetre megdöbbentő, hogy ilyen ezen a világon előfordul. És vajon hány lehet olyan, amelyikről mi nem tudunk. Na de testvéreim, ilyen is csak akkor lehetséges, hogyha a Szentlélek ereje benne van. A Szentlélek kell betöltetett hívő ember, mert másképp nem tudja az életét odaadni. Péter se tudta volna, és egészen bizonyos vagyok, ez a fiatal anya sem tudná, vagy tudta volna odaadni az életét. Szeretnék még több mindenről beszélni, de könyörtelenül fogy az idő. De hát mind ezzel kapcsolatos volna, ami mégis talán csak érintőlegesen, amit mégis csak érintőlegesen szeretnék megemlíteni, hogy nem régen volt lehetőségem találkozni fiatalabbakkal, néhánnyal, idősebbek is voltak közöttük egy alkalmon, ahol nem is azt tudtam én elmondani, amit szerettem volna, mert mielőtt elkezdtük volna az alkalmat, akkor már felmerült a kérdés, hogy mi a véleményem a Szentlélek vételéről, és mi a véleményem arról, hogy lesz-e még egy olyan Szentlélek kitöltetés, mint annak idején volt Jeruzsálembe az apostolok idején. Meglepett ez a kérdés, de lehet őket is meglepte a válaszom. Ugyanis mindegyik azt mondta, hogy ők megtértek. Ők Jézus Krisztust próbálják szolgálni a maguk módján. De olyan sok a közöny, olyan sok az elutasítás, és mindezt, amit már elmondtam, ők is elmondtak. És én azt mondtam, hogy nem tartom valószínűnek, hogy még egy olyan pünkösdi Szentlélek kitöltetés lenne az Isten tervébe, mint annak idején volt Jeruzsálembe a mennybe menetel utáni 10 napon belül. Viszont azt tudom mondani, hogy a Szentlélek bennünk lakozik, bennünk él, bennünk működik, utasít, igazgat bennünket. És nem kell külön kérni, mert Isten az igében is azt mondja, hogy adja ingyen. Nem a Szentlélek ajándékát kell kérni, hanem azt kell kérni, hogy a Szentlélek ereje által mi tudjunk munkálkodni. Hogy kapjunk tőle erőt, hogy valóban bennünk élhessen Istennek ez a csodálatos adománya. És hogy valóban be tudjuk tölteni a Jézusi parancsot, hogy tegyünk tanítványokká nem egyeseket, nem némely valakit, akit kiválasztunk, hanem mindenkit. Mindenkit, akivel találkozunk, akivel lehetőségünk van. Én tudom, hogy ez nehéz, és tudom, mondhatják sokan, akikkel találkoztam, akárhol is már, utcán vagy bárhol, hogy én nem mondtam nekik, valóban nem mondtam nekik. Tehát eljött az ideje, és eljött a lehetősége, hogy ezt most itt elmondjam. És szeretném, ha lenne egy olyan hívő, Krisztus követő gyülekezetté, ez a mi gyülekezetünk is, hogy akár még az utcára kimenve is bárkit megszólítanak, és tudnák hirdetni a jó hírt, a megváltást, az örök életet, az üdvösséget. Amen. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztus, a mi urunk, a mi igazi képviselünk te előtted, aki esedezik értünk, aki vezet bennünket, aki a helyes utat tudja nekünk mutatni. És köszönjük, Urunk, hogy te lehetőséget adsz nekünk arra, hogy valóban bűneinket megbánva, egymásnak megbocsátva téged dicsőíteni, és téged dicsőítve tudjunk egymásnak, akár igével, akár saját magunk szavaival bizonyságot tenni, és hívogatni ahhoz a Krisztushoz, aki meg tud bennünket szabadítani, aki meg tud bennünket váltani, és tehát meg tudod bennünket váltani. És olyan jó, hogy még van lehetőségünk ebben az életben. És köszönjük neked, Urunk, hogy még élünk, még tehetünk bizonyságot. Akik még távol vannak tőled, ők csatlakozhatnak, őket te újjászülöd, megbocsátod a bűneiket. És olyan jó azt tudni, Urunk, hogy annak ellenére, hogy olyan sokszor vétkezünk ellened, és oly sokszor egymás ellen is, akár szavainkkal, akár tetteinkkel, vagy még gondolatainkkal is, hogy ezt most elébet hozhatjuk, és kérhetjük a megbocsátást, és kérhetjük azt a szeretetet tőled, amelyet a szent lelked által tudsz adni, hogy akár az életünket is fel tudjuk áldozni. Azért a Krisztusért, azért az evangéliumért, amelyet te adtál mindannyiunknak. Köszönjük neked, Urunk, az igét, köszönjük az együttlétet, és mindenért egyedül csak tiéd lehet a dicsőség. Kérünk, készíts fel bennünket az elkövetkező alkalmakra, a vasárnapra, a pünkösdre, hogy valóban ne csak pünkösdi istentiszteleten lehessünk, hanem valóban pünkösd lehessen mindannyiunk életében, mindazokéban, akik még azt nem kapták meg. Könyörgünk hozzád, Urunk, a mindennapokért, könyörgünk a betegekért, a nélkülözőkért. A te segítségedet kérjük, indíts bennünket, hogy el tudjunk indulni a segítés útján. És könyörgünk hozzád, Urunk, életünk minden pillanatáért, hogy mindig és mindenkor csak neked tudjuk hálát adni. Kérünk, Jézus Krisztus nevében hallgass meg minket, és kérünk, hallgass meg még most a csendben elmondott néhány mondatos imádságunkat is.